hagyni a kocsiját, míg a legközelebbi faluból beküldünk érte lovakat. Inkább a csontjaimat, tiltakozott Kendall. Hogy gondolsz olyat? Hát akkor kössük hozzá a kis szekérkét a nagyhoz. Úgy van, az lesz a legokosabb, úgy legalább elég hely is lesz az utasoknak. És mi lesz a lovakkal, akiknek a terhe megszaporodik, kivált, ha azt veszik, hogy az út folyvást fölfelé visz? Valami kevés zab, az én szekeremen is akad, jegyezte meg Kvendel vidáman. Azzal megsegítem az igyekezetüket, és ha nem bírnának meg mindnyájunkat, hát arra való a gyaloglás. De ha mind gyaloglunk is, ellenveték Lébapó aggodalmasan, hegynek föl a két szekér is bőven elég a lovaknak, sőt talán sok. A lovak már 14 évesek, és ennek a mogyoró pejnek különösen gyöngék a lábai. Klébén kívül Fabricius is, de különösen a korponai kereskedő, ki mindenképpen be akarta magát hízelegni a bélai krőzusnál, figyelmeztette Kvendelt, magyarra fordítva a szót, hogy a közhangulat ellene van, hogy nem igen fognak akarni gyalogolni, és legalábbis igen csinyán kell bánni az utasokkal, hogy az úton baj ne legyen. Esetleg nyílt lázadás, mert hisz, ők úgy fizették be a tagsát, hogy csak egy gyalogol egyszerre. Kvendel azonban fumigatíve petyegette ujjait, és felelte azonképpen magyarul. Papper la papp. Azonnan van, mert nem értitek kormányzást csőcselék fölött. Ha valami neki nem tetszik, kell valami olyat kitalálni, ami még jobban tetszik, nem neki. És akkor az előbbivel mindjárt kibéküli. Nem tetszik neki, okának példáért, hogy most négyen is fogják gyalogolni. No, hát el kell határozni, hogy a meredekebb helyeken kirendeljük kocsitolókat. Ez még jobban nem fogja nekik tetszeni, és ha most már csak azt mondjuk, hogy gyalogoljanak, fognak neki örülni, és gyalogolnak, punktum. Mivel, hogy ebben sok bölcsesség van, egy szót se szóltak ellene, hanem eligazodtak valahogy. A kis szekeret oda kötötték a nagyhoz, és Kvendel úr felültette Rozálit a hátulsó ülésbe. Ő maga előfoglalt helyet a megszokott ládáján, és még az ostort is kézbe fogta, mintha a lovakat hajtaná. A korponai kereskedő fölajánlotta a maga helyét a gyékény alatt Kvendel úrnak, mert kár volna, ha olyan nevezetes férfi az idő viszontagságai elől nem kímélné magát. Klébe úr a kis-kisasszonyt invitálta be fedél alá az eső ellen, de egyikük se kívánta igénybe venni az udvarias szívességet. A molitoris tehát megindult, lassan csikorogva, mint egy gája, mely még egy tutajt vonszol. A lovak hosszan elnyúlt teste, ki dudorodó inaik mutatták, hogy ez a kis testmozgás nem lehet valami nagy mulatságukra. Az ég közbe dördült nyugaton, és nagy ropogással szaladt végig egy-két országot, mint valami meghemperget hordó a padláson. Az égiek egy csomóba rakott haragja. Az eső azonban még most is csak szemzett. A Molitoris utasai lassanként bevonultak kinyomkodott helyeikre, pusztán Fabricius lépegett egy gyalog. Kvendel kocsijának a lőcsét fogva. Mivel, hogy egy jó darabon először egyenest majd lejtnek tartott az út, eleinte minden simán ment, sőt, mivel Fabriciusnak fiatal könnyű járása volt, mint a szarvasé, még beszélgetni is ráért Kvendel apó, valaki emberségesen kiegzaminálta, hol járt, milyen egyetemeken, és mit tanult. Ösmertem az apádat, fráter. Derék ember volt, kár, hogy megholt. De legalább jó karban hagyta az anyádat. Sohasem láttam hozzáfogható elmét. Könyv nélkül tudta az egész kalendáriumot és minden nemesi családnak a prédikátumát, az égi testek neveit, a Marsot, a Jupitert, a Bundást. Eleinte csak azon csodálkoztam, hogy honnan tudhatta meg a csillagok neveit. Vagy megállj csak, hogy is hitták a félszemű péknek a másik kutyáját átellenetekben? Kasztornak? Hát persze. No, hát úgy hívták a csillagot is, Kasztornak, és nem Bundásnak. Mindig eltévesztettem a két dögött diákkoromban, mert az öreget tanított engem. Tudod, az a világon mindent, olyat is, amit csak az Istennek szükséges tudni, hogy mikor van napfogyatkozás, hol tölte, miből lesz az ivatar, a jégeső, szóval olyat, amit az Isten maga csinál. Lerajzolta, miképpen álltak a planéták az égen abban a pillanatban, mikor te a világra kerültél. Magam is láttam az ég boltozatját kifestve nála. A sok tudománya mellett ne adj Isten, hogy meg tudta volna különböztetni a borsót a zabtól. Ádvócsem zab! Nem hallottátok útközben, hogy valahol sok zab volna eladó? Fabricius tagadólag intett a fejével, Kvendel pedig folytatta a fecsegését tovább. Nem is kérdeztelek még a tanulmányait felől, hol jártál, hol tanultál, hogy Padovában voltál az egyetemen, azelőtt pedig Heidelbergben és egyéb német városokban, hogy milyen mesterségre van kedved, hogy a közügyekkel akarsz itthon foglalkozni. Szép-szép, de látod ez a ti bolondságotok, magyaroké és luteránusoké. Elflangéroztok, ördögbe, pokolba, ahová nem kell. A nagyurak elmennek még Angolországba is, és megjönnek azzal a tapasztalattal, hogy ott az asszonyok lapos mellőek. Ugyan, Kvendel bácsi! Kvendel úr a szájára ütött. Jaj, no, elfelejtettem, hogy kiül a hátam mögött, na, hanem azért. Igaz, ami igaz. Érez nektek valamit, amit ott láttatok és megtanultatok. Mi hasznát veszed, hogy egy csomó külföldi embert és intézményt látsz, semmi között hozzájuk. Áhítatta járod be Luther Márton tanításainak színhelyét, ott vagy, ahol tintatartóját hozzávágta az ördöghöz. Az ördög azóta úgyis elszaladt, hát kinek mi haszna, hogy ott vagy? Ahelyett inkább Bécsbe mennétek, magyar diákok, kik a közügyeket akarjátok intézni, ahol azok a kalamárisok vannak, melyekből az ördögöt kieresztik Magyarországra. Ne Berlinbe, Bolognába menjetek, fráter, az csak ostoba divat. Nem adok neki 50 esztendőt, hogy az ifjúság Bécsbe fog özönleni, ahol az országotok sorsát intézik. Ott föl a dolgotok a császári bögrékben és egyéb hivatalbeli katlanokban. Ott figyeljétek meg, melyik kéz mit kavars, melyikre kell rákoppintani. Bizony, mondd valamit, bátyám uram. Úgy tűnik nekem ez a ti külföldi elkalandozástok, mintha valaki előtt a saját rongyos kabátjának a befódása állana feladatul, s emlékből azt menne el tanulmányozni, hogy a szomszédasszony dúnyha ciháit miképpen vasalják. Én igen, jegyzé meg Fabricius szórakozottan, de az általános műveltség megköveteli a szélesebb látókört. Mindent úgy se lehet tudni, szórta közbe Kvendel. Ahogy vesszük, érvelt Fabricius. Mindent persze nem lehet tudni, de nem is szükséges. Ha tudjuk, mi az már, amit a többi emberek se tudnak, vagy nem tudhatnak, akkor körülbelül megvan az általános műveltségünk. Mit beszélsz, hékás? Azt állítom, hogy sok különös és titokzatos van a föld felett, föld alatt, az ég alatt. És mindezt egyetlen képzeletbeli területnek kell venni. Az egyes részeket már a tudás bejárta, másokat csak a sejtelem érintett a könyökével. A harmadik rész még szűz föld, melyre emberi elme rá nem lépett. Nos, hát ezeket a határmesdjéket kell ismerni, nem többet. Ebből áll az egész mesterség. Kvendel apó nem bírt erre felelni, de nem is kellett, mert immáron egyébről volt szó, most egy meredek partnak igyekeztek a lovacskák. Trubko maga is leszállt, és hasonlóra kezdte bíztatni az egész frekvenciát. Leszállni! A páva nem bírja a terhet. Gyi, páva, gyi, cincér! Legyenek tekintettel, kérem, a szegény lovak iránt is. Többen le is szálltak azon nyomban, a kereskedő, a szeplős szobalágy, rézöntő legény, utóbbiban föllángult a bátorság, és hátra szólt. Bizony Kvendel úr is leszállhatna, hiszen ő érte gyalogolunk mi többet. Mit beszél, kérdezte Kvendel úr a füleit hegyezve. Hogy kegyelmed is leszállhatna. És ki beszél, pattant fel hegykén? Brám Mihály nevű derékrézöntő legény. Elnye a szemtelen. Magyarázd meg neki, veté oda fejedelmi hangon, megnyomkodva a pipáját. Hogy Kvendel nemes ember, és még a királyt is csak lóháton köteles szolgálni. Rozália, kicsikém, no ugyan mire való az? Rozália átvetette magát a kocsi létráján, fürgén, mint egy evet, hogy csak akkor lehetett már észrevenni, amikor lent volt, és szoknyácskái összezizzentek, mint egy lecsapódó madárnak a szárnyai. Ott menjek én gyalog a bácsi helyett, hiszen ez nagy mulatság. Úgy ám, de mindjárt vizesek lesznek a topánkái, mondá Fabricius, mert a füvet már átnedvesítették az esőcsöppek. Az út ugyanis a nem csinált utak közül való volt, porcfűvel, labodával, páfránnyal benőtt keréknyomok jelezték. A szekér mellett legfőjebb egyenként lehetett lépegetni. Keskeny volt az út, Fabricius tehát előre bocsájtotta Rozálit, hogy legalább láthassa. Kedves jelenség volt ritmikus lépteivel, nyulánk ruganyos alakjának kecses ringásával. Nyakába könnyedén vetett piros sejemkendője két oldalt lebegett a keletkező szélben, mint egy széthasított pipacsvirág. Különben elég vesződtsége volt. Egy-egy gírbe-gurba fa, magasra nőtt vadrózsa galjai. Csúszómászó szederinda behajlottak az útba, fölül-alul belefogóztak. A gaja hajfonatát rántotta meg. Mindez csupa ügyetlenségnek tűnt, s úgy restelte, de úgy restelte, hogy majd kiégett a szeme. Persze, mindezekkel némi alkalmatlanságot okozott Fabriciusnak, de a sok gaiba miatt legalább hamar összeszoktak, mintha pajtások volnának. És mikor megint beleakadt ajába egy vadrózsa ág, az ifjú incselkedni kezdett. Na, ez bizony baj. Vigyázzon az Istenért, úgy a szemét ki nem szúrta. Most már vagy a vadrózsát kell elvágnom, vagy a haját. Melyiket parancsolja? Ugyan ne bolondozzék. Elég bosszúság nekem már az, hogy olyan ügyetlenségeket követek el. Oldja ki, kérem valahogy. A rózsagaj azonban egyetlen kinyílt rózsájával annyira beleillett a homlok fölött koszorúba font hajfonatba, hogy Fabricius nem húzta ki onnan, pedig nem olcsó mulatság abban a hajban babrálni, hanem szép óvatosan elvágta tollkésével legfőjebb, és most már ott maradt üde zöld leveleivel, szúros töviseivel, és halavány piros függönyeivel hajdísznek. Pompásan állt neki. Fabricius majd elnyelte a szemeivel, s amint ott lengett, lebegett előtte, s verdeste az aranyhajat, egy szomj, egy vágy kezdte foglalkoztatni. Ezt a kis csipke rózsát megszerzem magamnak. Nem hagyja ott, dehogy hagyja. Bepréseli valamelyik könyvébe, oda, ahol az édesanyja levendulái vannak, hanem előbb hadd szívja magát tele a haja illatával. Így ment utána hallgatagon, míg megint elő nem adta magát valami. Tip-top, tip-top. Kopogtak eleinte hangosan a kis topánkák, míg lassan egyre tompább lett az ázott fűben, a puhuló talajon csip-csop, csip-csop. Míg egyszer csak az is megszűnt, Rozáli megállt, és ösztönszerűleg visszahúzódék Fabriciushoz. Na mi az, miért állott meg a kisasszony? Rozáli ráemeli szemeit a rémületül azokban. Hát nem látja? Suttogja egész testében remegve, miközben maga elé mutat a kezével. Fabricius elkacagja magát. Varangyos béka az útban, semmi az, majd mindjárt elkergetem. Vékony nád pálcájával odabök, mire a béka cuppogó ugrásaival elpusztul onnan. Most már Rozáli is nevet ijegységén, de azért úgy néz fel Fabriciusra, mint egy hősre, ki megszabadítá a szörnyetektől, mely bizonyára egy békává átvarázsolt boszorkány. Hiszen a mesék mind ilyen formán kezdődnek. Hát ennyire félénk? Jaj, mikor olyan furcsán nézett rám, mentegette magát a bakfis elszontyolodott hangon. Hiszen csak azért mondtam, jegyzé meg, Fabricius, hogy nem lesz jó katona, akarom mondani, katonáné. Hát aztán pattant fel, egyszerre vidoran, szeszélyesen. Na, és maga talán katona, vagy mi? Nyomban utána elvörösödött, mint egy rák. Eszébe jutott, hogy ez olyan bolond mondat volt, mintha nem tartaná bajnak, hogy nem lesz katonáné, mivel hogy Fabricius se katona. Fabricius azonban el nem eresztette ezt a témát. Annál inkább feltűnt ez nekem, mert olyan bátor arca van, és mielőtt találkoztunk volna, hát nem elmerte sütni a karabét, magam is hallottam a dörrenését. Hát tudja, Kvendel bácsi mesélte az imént. Kvendelnek hívják a bácsit? Tör ki Éva lányából, úgy szólván önkéntelenül a kíváncsiság. Fabricius megütődve pillantott rá, kár, hogy az arcába nem láthat. Hát nem tudja? Kérdezte félre ismerhetetlen álmélkodással. Rozáli zavarba jött, nem felelt semmit. Szaporázni kezdte lépéseit, hogy az ifjútól ne érhesse. Okos leány volt, rendszerint megbírálta a viselkedését, szavait, de utólagosan. Már késő, Fabricius gyanút kapott. Itt valami titok van. Hogy jutott ez a lányka Kvendelhez, vagyis hogyan jutott Kvendel a lánykához, ki nem tudja a nevét? És hová menne? Ki bízta rá? Mit akar vele? Ennek okvetlenül utána kell járni. Különféle eshetőségeket gondolt ki, de egyik se látszott lehetségesnek. Talán nevelőben volt valahol, és most Kvendel viszi a szüleihez. Tehát miképp ülhetett a kocsijára, ha nem tudja kicsoda. Talán a szülők bizalmas barátja Kvendel, de hisz akkor nem kérdezte volna tőle a lány, hogy valóban Kvendelnek hívják-e. Otró kócsi Rozáliának mondta magát, Otró kócsi. Úgy hangzott, mint más magyar nemesi nevek, mind a mellett ismeretlen ebben az ország részben. Úgy lehet a legegyszerűbb, legközönségesebb mindennapi történet. Legjobb lesz magát Kvendelt kikérdezni. És míg Rozáli előre ment, ő szándékosan hátra maradt. Hol vette Kvendel bácsi ezt a kislányt, kérdi Kvendeltől, meglehetősen közömbös hangon. Az öreg ravasz únyorított a szemével. Csinos kis jószág, ugye? Igazi gyöngy, neked is tetszik, mi? Tagadhatatlanul kellemetes. Éppen azért kérdeztem, hol vette kegyelmed. Kvendel a vállait rángatva féltréfásan felelte. A király se ad számot arról, hogy hol veszi a várát. Úgy, de kegyelmed mégse király. Isten ments, édes öcsém, Kvendel apónak megvan a maga mestersége, és megvan vele elégedve. Meg lehet, hogy a király is megvan elégedve az övével, de nem tudom. Jó, hiszen igaz, de azért nem törik bele a derek a kegyelmednek, ha megmondja, hogy ki a kisasszony és hová viszi. Kvendel apu ezek után komolyra fordította a beszélgetés rúdját. Sok dolog van, fiam, amiről nem szükséges beszélni, ez is azok közé tartozik. Egyet azonban nem titkolok el előtted, hogy a kislány nem magunk fél embereknek való falat. Magasan nyílik ez, kevés, meredek sziklán. Oda te nem érhetsz fel, azért ne is gondolj rá. Fabricius megsuhogtatta kétszer-háromszor a nádbottyát a levegőben. Die Gedanken sind frei, mondá csendesen elmélázón. Most még csak biztosabb lett benne, hogy titok van a dologban. Talán valami politikai természetű. Tököli Imrének van egy mostoha lánya, Rákóczi Júlia. Hát, azt dobják ki valahonnan. Nem, viszont már idősebbnek kell lennie. tűnődve ment előre, és hallgatta Klébe urat, aki időközben szintén leszállott, mert a páva már sehogy se akarta folytatni tovább a lómesterséget, megállt és fölnyerített, ami világos instancia volt az istállóba való kéreckedés tárgyában, és amellett a közeli vihart is jelentette. Klébe ura hangulathoz képest borzalmas epizódot beszélt el saját élményeiből, mikor 30 év előtt éppen e helyen egyedül, mint az ujjam, minden fegyver nélkül csak egy őri bicska volt nála, és ebből a sűrűségből egy felhúzott, bozontos szemögyeivel mutatott oda, egy nagy fekete medve jött ki villogó szemekkel. Képzelhetni rémületemet, mert a fenevad egyenesen felém jött. Szívem hangosan dobogott, mert jött. Egy percre megállt, gondolom vakaródzott és ásított, szemeit rám vetette, most már elállt a szívem verése is. Elkezdtem futni. A mackó mindenütt utánam, éreztem nagy talpait, amint egyre közeledett. Egyre közelebb és közelebb topogott. Hallottam izzó lihegését, hátra nem mertem nézni, csak mentem, szinte önkívületben, mikor egyszer csak azt látom, hogy szépen elsuhant mellettem. És aztán kérdezték hátborzongva az utasok. Átment, és nem evett meg, felelte Klébe úr egyszerűen. Hát maga, Klébe úr, hát maga, kiáltott fel a kántor. Hát én se ettem meg őtet. Oh! Minden jel mutatta, hogy nincsenek megelégedve a történet végével. Egyszerűen csak találkoztunk, fejezte be Klébe úr megelégedetten, anélkül, hogy kárt okoztunk volna egymásban. Fabricius Rozáliát kereste, éppen kapura érkezett a háta mögé. A hegycsúcsokról kiszivárgó erek, a fürge vízesések, melyek most az esőtől megnövekedve, mint ezüst giliszták csúsztak le, színes kavicsokat görgetve, odalent az úton tócsát képezve, egyhelyütt felhasították az úttestet. S Rozáli átlépni nem tudta, átugrani nem merte. Megint megállt, hátrafordult bámészon, várakozó nézett Fabriciusra. Semmi sem lehet vonzóbb a világon, mint ez a megcsókolni való öntudatlan odaadás. Fabriciusnak a szíve ugrált bele. Ó, te kedves kis baba, ó, te megenni való kis baba, ujjongott Fabricius lelke belül. Elmosolyodott, pajkos koboldok látszottak táncolni szemkarikáin. Hirtelen lehajolt, átnyalábolt a sudár derekát, és utcóhopp áttette a vízszócsa másik oldalára, miközben érezte tenyerén a kislány szívének lüktetését, ami, mint tűz láva nyargalt át erein. Jaj! Sikított Rozália. Diák, a körmödre koppintok, fenyegette meg Fabricius Kvendel, pipáját a lőcshöz ütögetve. Haragszik? Kérdezte Fabricius Rozálit. Nem, csak megijedtem, hebegte a kicsike folytott hangon, hogy valami bajom lesz. Milyen baja lehetne? Mert azt mondta a nénikém, mindig azt mondta, felelte zavartan akadozva, mintha már bánná, hogy belekezdett. Azt mondta, hogy nem szabad a fiatal embereknek a lányokhoz nyúlni, mert eltörnek. Ez a nénike szavajárása. És ki az a nénike? Az én nénikém igen okos. De ki? Hogy hívják? Nem mondhatom meg, szólt egyszerre szomorú hangon a fejét rázva. Nem mondhatja meg. Különös. Miért? Mert az apámnak megígértem, megesküdtem. Nem fogja megtartani. Meg fogom tartani, felelte Rozália egyszerűen, de mégis olyan csodálatosan súlyosnak látszott ez a két szó, mint a két márvány szikla vágódnék be a földbe. Hát akkor magával diskurálni se lehet, mert nem felelhet, mondá Fabricius gúnyolódva. Ó, csak egyetlen egy pontra vonatkozik az én hallgatási ígéretem, és az is csak addig, amíg édesapám föl nem old. A beszélgetés a gubancában minden ponttól vezet út, minden ponthoz, és nehéz lesz megtalálni a vonalat, melyen túlmenni egyben másban nem lehet. Nem gondolnám, hogy ne lehetne,